Üdvözlök mindenkit a Próza Nostra podcastjének, a Mobcastnek a mai adásában, amiben igazából 2022-es évünknek a kedvenceiről, vagy jó élményeiről szeretnénk beszélgetni. Ezúttal hármasban lett volna egy negyedik beszélgetőtársunk, de ő valahol felszívódott az éterben, úgyhogy ő most nem csatlakozik hozzánk. Úgyhogy akikkel ma beszélgetünk, az Jancsovics Klaudia, kritikus, a Próza Nostra korábbi munkatársa.
Sziasztok!
Kovács Rezsuk Dániel, a Próza Nostra munkatársa.
Sziasztok!
Én pedig Benkő Marianna vagyok, a főszerkesztő. És akkor igazság szerint nem is tudom, hogy hogy lehet belekezdeni abba, hogy milyen is volt a 2022-es év könyves, filmes és játékos fronton. Úgyhogy igazából én csak így földobom most így elsőre a labdát, hogy egyáltalán mennyire követtétek, vagy mennyire néztétek a 2022-es megjelenéseket, mert nyilván mindenki néz, olvas más évekből, de hogy így 2022-ben olvastatok-e valamit, ami idén vagy akkor jelent meg?
Hát olvasni nem olvastam, ami a 2022-es évben jelent meg, úgyhogy sajnos olvasmányos élményem az nincs, viszont játék az van. A nagy szerelmem és a várva várt God of War Ragnarök végre kijött, úgyhogy azzal kezdtem el jobban foglalkozni. Amiket olvastam, azok inkább szakirodalmak voltak így a 2022-es évből. Úgyhogy sajnos olvasmányos téren nem nagyon tudok semmi biztatót mondani, viszont játéktéren, ha esetleg kell, akkor majd tudok mesélni.
És ha már God of War, én nem játszottam vele az elsővel, én végignéztem, hogy a férjem játszik vele, és nekem az egy nagyon szórakoztató élmény volt. És te így, ahogy gondolom, még végigjátszottad már esetleg, vagy még folyamatban van?
Ó, még folyamatban van, úgyhogy nehogy spoilerezz.
Én semmit, a kettő a Ragnarökből még nem láttam, az nem is tudom, az PS5-re jött ki, vagy 4-re is, most azt nem is tudom, hogy...
4-re is van.
Négyre is van. Tehát mi PS4-en lát az első részt, ugye? Hogy mennyire fejleszti tovább, vagy te, de hogy látod így a karaktereket, mennyire fejleszti? Mert nekem nagyon tetszett a két szereplő közti dinamika, úgyhogy így kíváncsi leszek, hogy milyen a folytatás, ha egyszer férjem eljut odáig, hogy játszik vele.
Hát mindenképp játszania kell vele. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot. Úgy láttam, úgy tapasztaltam, hogy nagyon szépen tovább építik a két karakternek a viszonyát, de nem csak a két karakter viszonyát, hanem korábbi figurák, alakok is visszatérnek. És nyilván itt előnyös, hogyha a játékos tisztában van azzal, hogy az első részben mi történt. Egyrészt ez nagyon sok pluszt tud hozzáadni, amikor ismerős helyszíneken újra jár a játékos, és teljesen megváltozott a terület ugye a tél közelette miatt. Másrészt pedig változik az is, hogy a segítőkből ellenségek lettek, stb. És akkor nyilván az, aki ismeri az előzményeket, annak ez sokkal nagyobb, sokkal többet tud adni a játékélményhez. Legalábbis én így látom. Úgyhogy mind a történet szempontjából, mind a játékmechanika szempontjából nagyon izgalmasnak tartom a Ragnarököt, a kihívások is sokkal összetettebbek, és a karaktereket is jobban lehet fejleszteni, mint korábban.
Az jónak tűnik. Dani, te 2022?
Én körülbelül 50 2022-ben bemutatott filmet láttam, olvastam kb. 200 képregény kötetet, simán csak a regények, azok inkább ilyen régi köteteknek a pótlása, úgyhogy azokról nem is ejtenék szót, de egy jó kis lista összeállt nekem így a kedvenc képregényeimről, és hát a filmekből is azért úgy lett egy pár, meg a tavalyi év nagyon jó volt nekem is sorozatok szempontjából is, és ott is volt bőven, tehát így a zsáner, irodalomhoz, fikcióhoz tartozó sorozatok, amiket így szerintem majd érdemes lesz kiemelni. Játékok kapcsán nem sok játékkal játszottam, ami 2022-es megjelenési volt, az a Josh Sawyernek az új játéka, Pentiment, ami így a korabéli, tehát így a reformáció idején készült, vagy előtte készült kódexek stílusában egy ilyen szerepjáték, és egy eléggé narratív megközelítésben is legjobb, tehát ilyen narratív játékélmény nyújtott, amire vissza tudok emlékezni, nagyjából a Disco Elysium óta, ami egy ilyen nagy kedvenc. A Citizen Sleeper hasonlóan egy ilyen narratív centrikus játék, de az teljesen szöveges, és így a művészeti dizájn oldaláról nem annyira kiforrott, de nagyon sok választási lehetőség van benne, és hát bár képregényes vagyok, nem nézek nagyon, nem olvasok nagyon szuperhős képregényeket, már viszont videójátékokban nagy kedvenc az a Marvel's Midnight Sun, ami a Firaxis Entertainment játéka, ők csinálják a Civilization, tehát ez a körökre osztott stratégia, taktikai játék, csak szuperhősökkel, és nekem nagyon-nagyon tetszik.
Na, hát ez biztos, hogy szerintem a te listád a leghosszabb, az enyémnél biztos hosszabb, azt tudi így most, ahogy felvázoltad. Meg én játék szempontjából én elbújok, én a Lego Star Wars Skywalker szagával játszok, tehát nekem az az egyetlen kb. Játék, ami azt hiszem tavaly jelent, tehát 22-es megjelenésű, de már így én nagy Lego játék fan vagyok, szeretem a gyermekdet humorát, ami nagyon ki tud kapcsolni, és akkor ehhez képest nyilván a Star Wars-ra meg különösen kíváncsi voltam, mert szerintem az nagyon jó pofa játék volt, főleg a klasszikus trilógiára valamit csináltam, úgyhogy én most ezzel szórakozok, ezzel próbálom kikapcsolni az agyamat a munka után, de ez tényleg kikapcsolódás szintű, úgyhogy ezt nem mondanám. Úgyhogy akkor szerintem én így kíváncsiságból megkérdezem, hogy mi volt az abszolút kedvenc 2022-ben? Volt-e abszolút kedvenc, amit mindenfelé tudnátok emelni, akár játék, akár film, akár könyv tekintetében? Jó, ha nem abszolút kedvenc, mondjuk a legjobb három.
Kezdjem én, akkor nem tudom.
Kezdjed.
Én a képregényes olvasmányaimat mindig szerzők alapján válogatom, és a legtöbb kiemelkedő munkát az nekem három íróhoz kapcsolódik. Az egyik az Rick Remender, aki befejezte a Dead Daily Class itthon is kiadott sorozatát, azt hiszem ez az Orgyilkos Osztály néven fut magyar. Címen is ennek a befejező két kötete, a Fond Farewell, az nem volt annyira erős, mint a korábbi kötetek, de azt hiszem méltó lezárás ennek a sorozatnak. Főleg az első része ennek a 14. kötet, az nagyon szíven ütött. Tőle van ugye a 7 to Eternity, The Springs of Jal, ami, hogy mondjam, tehát egy ilyen planetáris románc újra gondolva, és hát így, hogy mondjam, eléggé súlyos témákat feszeget, annak ellenére, hogy egy eléggé könnyednek gondolt műfaji körítéssel tárja elénk. Illetve hát csinált egy nagyon erős krimit is, a Righteous Thirst of Vengeance-t, és hát a leg, hogy mondjam, gazdagabb szerző Jeff Lemire, aki most így horrorban így eléggé bedurvult, tehát a Little Monsters-t emelném ki tőle, elindított egy saját ilyen mítos sorozatot, Born Orchard Passageway címmel, ami egy ilyen képregény novella gyakorlatilag, de nagyon ütős volt, nem hiszem, hogy ennek lesz a közeljövőben magyar megjelenése, de ki tudja, lehet, hogyha nagyobb népszerűségnek örvend külföldön, akkor itthonra is elhozzák. Primordial és a Black Hammer sorozat darabjai, de a legerősebb nekem az egy olyan képregény, amit a szerző írt és rajzolt, a Dual Power Bomb Daniel Warren Johnson-tól, ami igazából egy ilyen pro wrestling, tehát pankráció fantasy.
És pankráció, mert ezt hogy képzeljük el?
Az az alapszituációja az egész sztorinak, hogy van egy házaspár, úgy lehet, hogy ezzel elszpoilereztem, mondjuk, hogy akkor van egy pankrátor nő, akinek van egy kislánya, és véletlenül ezt a nőt így a történet legelején egy baleset folytán így az arénában meghal, eltörik a nyaka, és a lánya az szintén pankrátor lesz, akit így az apja megpróbál ettől visszatartani, de egyszer csak egy nekromanta, így egy ilyen interdimenzionális nekromanta felkeresi ezt a lányt, és azt mondja neki, hogy hát ő nem nagyon érintkezhet, csak ilyen kivetüléssel így a különböző ilyen térsíkokba, de nagyon szereti a pankrációt, és hogyha elindul egy ilyen versenyen, és nyer, akkor újraéleszti az anyját. De az a baj, hogy a mi földünk az egyetlen egy olyan idősík, ahol ezt megrendezett, ugye, mert a pankráció megrendezett, mindenhol máshol ez vére megy. És igazából egy ilyen tournament arc gyakorlatilag, de ilyen gyönyörűen rajzolva, elképesztő dinamikával, 7 részes, ami szintén rendhagyó, tehát a legtöbb képregény az inkább ilyen 5-6 részes. Itt szabad kezet kapott teljesen Daniel Warren Johnson, és tényleg a legjobb rajzok, amiket így a 2022-es évben láttam, és azt hiszem ennek a gyűjteményes kiadása az idén fog megjelenni márciusban. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom.
Basztó. Kicsit a Mortal Kombat jutott az ember ezen kapcsolatban.
Olyan, mint a Mortal Kombat, de mégsem, mert tudomásul veszi, hogy tehát a Pankráció az gyakorlatilag kicsit ez az amatőr színészkedés vegyítve, tehát így a kaszkadőr játékkal. Tehát, hogy ez csak egy sport imitál szórakoztatás céljából. Tehát ez van, aki tényleg úgy nézi kisgyerekként, hogy elhiszi, ami történik, valaki meg értékeli, hogy ez mennyire komoly erőfeszítés kíván, mennyire komoly profizmust, hogy ezek a kaszkadőr mutatványok jól sikerüljenek, és tényleg van az a pont, ahol akármennyire elidegenítő ez a tudás, hogy tudjuk, hogy megrendezett, mégis beleéljük magunkat, és emiatt működik. Kedvenc filmekből, hát ugye a No Pro-mán beszélgettünk, Batmanről is beszélgettünk, említettem Kurt Vonnegutról készült dokumentumfilmet, az Unstuck in Time-ot is, így a Vonnegutos adásunk során 2021-ben volt az ős bemutatója, de szélesebb körben azt hiszem csak idén kezdték el így vetíteni. Volt egy ilyen horror fellángolás, ez a Zack Kriegertől a Barbarian és Ty West-től az X. Nekem ezek nagyon tetszettek. Aztán hát ugye volt Robert Eggers-től a Northman, ami ugye eléggé ütős volt, meg azt tudom, hogy neked nagyon tetszett, Marianna, az Everything Everywhere All at Once. Talán ez is volt a kedvenced, de nem tudom, hogy a...
Hát igazából az érdekes a tavalyi évvel kapcsolatban, hogy szerintem a kedvenced kéne választani. Ez nagyon közel állt hozzá, de valószínűleg inkább valami retro sci-fi lenne, mert most tavaly néztem egy pár ilyen régi science fiction-t, és mondjuk nekem nagyon bejött az eredeti Invasion of the Body Snatchers, amit ugye azóta szinte minden generációban egyszer feldolgoznak, hogy jól, hogy rosszabbul, de most, amikor ezt megnéztem, ezt az 56-os vagy 54-es filmet, nem tudom, az jó volt. És egyébként így az volt a vicces, hogy filmtechnikailag is nagyon érdekes, mert most ez kicsit belemegyek, de hogyha tudjátok, van az a rész, amikor elfordítják a kamerát, ezt hívják az úgynevezett Dutch Angle-nek, hogy ezzel jeleznek feszültséget. De ugye annyit használják már modern filmekbe, hogy igazából ez csak egy stílus elem, nem jelez semmit, mert már megszoktuk, hogy jó, oké, elfordítják a kamerát, nincs jobb ötletük. És akkor itt viszont annyira hagyományosan volt fölvéve ez a film, hogy amikor bedobták ezt a Dutch Angle-t, akkor tudtad, hogy van valami. Tehát, hogy ez ilyen nagyon érdekes visszamenni a filmezésnek, úgymond egy régebbi korszakába, ahol ezek a megoldások még adott esetben jelentettek valamit. Úgyhogy nekem például ez, ha már így belekapcsolódtunk. De igen, nem akartak félbeszakítani.
Nem, hát csak olyanokat mondok, ami lehet, hogy így másnak is, meg nyugodtan vágjátok a szavamba, hogyha nektek is így ott van a listán. Kedvenc animáció az a Turning Red volt, Domi Sheeta, nem tudom, tehát nagyon megható volt nekem az a zárójelent, és azt kell, hogy mondjam, hogy így a listában szereplő filmek közül talán ennek volt a legjobb befejezés, mert valamiért akármilyen jók voltak ezek a filmek, amiket majd felsorolok, meg amiket már felsoroltam, valahogy a befejezések mindig olyan kicsit olyan laposra sikerettek. De ennél nem, nem tudom, mert Graham Moore-tok csinált egy nagyon jó krimit, a The Outfit, ami talán így kevésbé ismert, egy ilyen szabóról szól, azt hiszem így a gangster fénykorban is Chicagóban.
Ja, erről hallottam. Igen.
David Cronenberg új filmje, a Crimes of the Future is szerintem nagyon-nagyon ütős volt, de itt is nekem egy kicsit befejezés laposra sikeredett. Kicsit megosztó lesz ez a véleményem, mert már ugye szóba került Alex Garland-től a Man. Nekem tetszett.
Korábbi adásban, igen.
Igen, rengetegen gyűlölték. Amilyen agykikapcsolós film és szórakoztató, de tudom, hogy nem annyira jó az a Prey. Tehát ez a Predator újrázás.
Egyébként én nem mondanám, hogy nem volt jó, nem volt, hogy rossz volt. Tehát nem tudom, Claudia, te esetleg láttad, vagy nem?
Láttam, és kicsit ilyen felemás érzésem volt. Egyrészt nem tudtam, tehát hogy azt éreztem, hogy van egy tök jó háttér benne, ahogy próbálja kezelni a főhős az ellenséget, és hogy hogyan próbál meg felülkerekedni rajta. Másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy vagy ez most egy nem jó film, és annyira nem tudtam hova tenni, hogy de végignéztem, és ahogy néztem, igazából sajnálom, de nekem tetszett. Úgyhogy nekem kifejezetten bejött, érdekesnek találtam, meg én emlékszem a korábbi Alien filmekre, ott tényleg voltak érdekes dolgok, megoldások, színészi játékok, és ott tényleg arról szólt minden, hogy fröcsögjön a vér. Mondjuk itt is fröcsögött a vér, tehát ez sem kivétel, csak volt egy-két érdekesség benne.
Nekem az volt a nekem nagyon tetszett ez a ugye ilyen őslakos háttér, tehát hogy ahogy beépítették úgymond az őslakos kultúrát, meg ezt az egészet. Én igazából valahogy a főszereplővel nem tudtam azonosulni egy kicsit sem. Tehát nagyon érdekes volt ez a narratíva, hogy azt mondjuk, hogy a nő másra való, vagy úgymond lehetnek más vágyai is, mint amit a törzs kijelöl neki, vagy amit a születése, vagy a neme kijelöl neki. Szerintem ez egy nagyon érdekes mondani valója, vagy történetíve volt. És ugyanakkor mégis azt éreztem benne, hogy a lány egyébként értett valamihez nagyon, ez a gyógyítás, ez ki is derült, hogy ő egyébként egy gyógyító is tényleg értett is hozzá, vagy megtanulta, vagy stb. De ez, amikor minden áron mást akarunk csinálni, mint amihez amúgy értünk, ami ez egy teljesen 21. századi tapasztalat, hogy bizonyos időnként újat ki akarunk próbálni, csak és valahogy mégis volt benne egy ilyen, hogy értettem ezt az emancipáció jellegű sztorit, és valahogy mégis örültem volna, hogyha azt csinálja, amihez talán a legjobban ért, meg talán intuitívan a legjobb tehetsége van. De ha meg ezt nézed, akkor meg azt mondod, hogy az akarat győz, és hogyha ő ezt akkor meg tudja csinálni. Tehát, ha ő vadász akar lenni, akkor lehet vadász is. De valahogy ez a két gondolat bennem a film kapcsán nagyon ütközött, de amúgy élveztem, meg jól megcsinálták látványban, meg a, mondjuk akkor legutóbbi, azt pont nem láttam Predator filmet, de mondjuk az Alien versus Predatorokhoz képest nyilván korszakokkal jobb volt, de valahogy mégis nekem egy ilyen kettős érzésem volt ezzel kapcsolatban.
Azt szerintem, hogy vadász, hogy inkább vadász szeretett volna lenni, és inkább ez a rész volt kidomborítva, egyetértek az valószínűleg, és én is úgy látom, hogy inkább azért volt benne ennyire hangsúlyosan, hogy megmutassák, hogy lehet, hogy jó valamiben, és lehet, hogy neki az az út lenne kijelölve, de hogyha az ember a fejébe vesz valamit, akkor azt el tudja érni, függetlenül attól, hogy hova született, milyen pozícióba, hogyha fogalmazhatok így, mert ugye ott azért ki voltak jelölve a szerepek.
Igen. De amúgy mondom, azt mondom, hogy ez az őslakos háttér, és valamikor tervbe van véve, hogy egyszer megnézem, hogy csináltak hozzá komancs hangot, és egy komancs szinkront, úgyhogy érdekes lenne úgy megnézni, mert hogy szerintem nem nagyon hallottam még őslakos nyelven filmet, és szerintem az egy ilyen érdekes élmény lehet.
És még van pár címem, ami egy kicsit így a spekulatív irodalomhoz kapcsolódik. A Aaron Moorhead és Justin Benzonnak jött ki egy új filmje, egy alacsony költségvetésű science fiction, a Something in the Dirt, amit nagyjából úgy foglalnék össze, mint a primer buta hipsterekkel. Nem tudom, hogy ez így, és nem időutazás a téma, hanem egy ilyen anomália, ami így a téridőt így görbítgeti. Készült egy Fletch reboot, Confess Fletch, John Hammel, ami eléggé megosztó volt, de nekem az év egyik legjobb vigyátéka volt. Ugye az eredeti, nem tudom, emlékeztek rá, de Chevy Chase-zel készült 1985-ben, tehát egy ilyen nyomozó újságíró.
Én láttam Fletchet, így hallottam róla, de Chevy Chase-nek sok filmje volt, de valahogy ez nem jutott el nekem, azt nem láttam.
Amiről biztosan kevesen hallottak, bár lehet, hogy mégis a Wounded Phone Travis Stevens-től, ami egy ilyen eléggé, hogy mondjam, tehát a slasher horror ilyen formulákat így kifigurázó film, és nem paródia, de nagyon ilyen nagy tekerbényeket mozgatott. Tehát én szeretem azokat a horrorfilmeket, amik így ezeket a múltbéli kliséket így megbolygatják, és ez szerintem nagyon jól működött, viszont nagyon megosztó. Tehát utána láttam az értékeléseket, és nem kapott túl jókat, de én imádtam, és a párom is imádta. Meg hát ugye évvége jött ki az új Ryan Johnson Knives Out film, Glass Onion, és hát tudom, hogy ez is egy kicsi megosztó, én nagyon élveztem, én jókat kacagtam rá, és szerintem nagyon aktuálissá vált így gyakori Twitter felhasználók, ami történt, úgyhogy...
Egyébként ez egy szórakoztató film volt. Én nekem azt mondom, hogy nekem nem ért el az első rész színvonalát, de röhögni azt nagyon lehetett rajta. És igen. Claudia, neked valami, akár ezek közül, vagy valami olyan film, ami neked így nagyon emlékezetes maradt tavalyra?
Ezek közül nincs. Épp most akartam csekkolni, kivéve ugye a Prey-t. Most akartam csekkolni, hogy mikor jelent meg a Ne nézz fel című
azt
film.
21 év végén. 21
év végén? Aha.
De én
nekem
is
az volt
tavaly
nagy...
láttam már, igen.
Igen, az úgy nagyon berögzült a az agyamban érdekes volt látni, főleg, hogy újságíróként is dolgoztam, azért így teljesen más szemmel néztem, de akkor annyira nem mennék bele, mert az végül is. Azt hiszem 22-ben láttam, de nyilván az se akkor egy friss megjelenés.
Hogyha azt tetszett tavaly, nincs ezzel semmi gond. Úgyis, bár ez nem hangzott el az elején, azért a beszélgetésnek volt bennem egy ilyen kísérleti szándék, hogy vajon vannak-e még közös pontok. Tehát, hogyha összeraksz 3-4 embert, akik mondjuk nem nincsenek állandóan egy társaságban, találunk-e átfedéseket a kulturális érdeklődésében, vagy hogy vannak-e még olyan nagy pontok, amit mondjuk mindenki látott, vagy mindenki olvasott, vannak-e még ilyenek, és ezért is vagyok kíváncsi, hogy vannak-e olyanok, mert hogy amit Dani felsorol, jó, láttam pár dolgot belőle, de azért meg kell valljam, nem olyan sokan. úgyhogy azért vannak még, tehát ilyen, vannak ilyen nagy filmek, amik azért megvannak, de azt nem mondhatnám, hogy mindegyik. Úgyhogy azért is vagyok kíváncsi, úgyhogy nyugodtan, hogyha ez, akkor még a Ne nézz fel, nem tudom, hogy Dani, te láttad de azt 2021-ben, vagy valamikor?
Láttam, és vicces volt a maga módján, de én azt tapasztalom, nagyon sok ilyen film készült az utóbbi időben, és a Glass Onion is ide sorolódik, hogy tehát, hogy a gazdag, nagyhatalommal rendelkező emberek valójában lehet, hogy seggfejek, és igazából ez a fő tematikai motívum, és nem tudom, tehát nagyon sok filmnél azt érzem, hogy nem lépi el át a szatíra azt a vonalat, amire azt mondanám, hogy ez profound, és ez mély tartalommal bír. Tehát a Ne nézz fel, ott igazából szerintem egyértelmű, hogy ez egész arról szól, hogy hát a klímaváltozással kapcsolatos, tehát így ez a dugjuk a fejünket a homokba, és erre való reflexió, és hát miután ezt így bogozza az ember, nem túl nehéz, onnantól fogva így az egész széteség, és nem tudom, én úgy érzem, hogy sok volt nekem ez a része, hogy ezt így próbált egy letuszkolni a torkomon, de például ismerek olyan klímakutatót, aki meg azt mondta, hogy hát igen, nagyjából ugyanezt élik át nap, mint nap, nagyjából 10 év óta, úgyhogy nem tudom, tehát én nem tartom rossz filmnek, jót szórakoztam rajta, de nekem nem volt az a, hogy mondjam, évfilmje, top listára kerülő film. Az alakítások viszont jók voltak benne, tehát Leo DiCaprio-nak talán ez volt a legviccesebb alakítás a Wall Street farkasa óta.
Igen, igen, azt mondhatjuk. És Claudia, te mit találtál benne akkor, mint újságíróként erre akkor így utaltál, hogy mit találtál így érdekesnek?
Igen, az, ahogy Dani is említette, nyilván itt-ott elég bugyutára és szájbarágósra lett fogva, tehát az, hogy igen, a csúnya gonosz nagyhatalom és a csúnya gonosz gazdag emberek, hogy tényleg ennyire idióták, tényleg ennyire gonoszak, de ami számomra különösen érdekes volt, az, ahogy a média elkezdi befolyásolni az emberek gondolkodását, és amit elhitetnek, hogy ez most igaz, utána el tudják hitetni azt is, hogy ez nem igaz, és hogy hogyan épülnek fel ezek, milyen módszereket használnak, hogyan kell felépíteni a híreket, milyen szavakat kell bedobni ahhoz, hogy az emberek is szép lassan elfogadják azt, hogy igen, ez igaz, még akkor is, hogyha a saját szemükkel látják, hogy nem úgy van, ahogy a média közvetíti, és több oldalt is láttam újságíróként, és láttam, meg most is látom, hogy hogyan épülnek ezek fel, és milyen logikát használnak, amikor az egyik oldal erről akarja meggyőzni az embereket, a másik pedig teljesen másról, és lehet, hogy valahol a kettő között van egyébként az igazság, de a médiafogyasztóként annyira rá vagyunk állva, vagy az egyikre, vagy a másikra, hogy igazából meg se próbáljuk megnézni a másiknak az álláspontját, és teljesen beszűkül az, ahogy gondolkodnak sokan, vagy gondolkodunk, mert valószínű, hogy én is beleesek sokszor ebbe a hibába, hiszen nyilván én is ember vagyok, médiafogyasztó. Úgyhogy számomra ez az oldal volt az, ami kifejezetten érdekessé tette a filmet. Ezt tudnám belőle kiemelni, és ezért is ragadt meg nagyon.
Mondjuk az biztos, hogy nagyon komoly hangsúlyt helyezett arra, nem csak a hagyományos médiafogyasztás bemutatására, de a közösségi médiára is. Tehát, hogy milyen szinten tudják befolyásolni mondjuk az influencerek a közönséget, ugye, amit mondjuk egy kutató, hogy a filmét azt a frusztrációt ábrázolta, hogy a kutató hiába mondja a valós tényeket, meg a valós adatokat, mégse tudja megszólítani és befolyásolni a nézőközönséget, míg az influencereknek ez adott esetben könnyen megy, vagy egy clickbait címmel sokkal könnyebb elérni embereket, mint a száraz tudományos adatokkal. Egyébként ez egy nagyon érdekes szempont, de a másik részt meg Dani véleményével is egyet tudok érteni, tehát hogy nyilván valameddig működik ez a körbetűkör, csak amikor azt érzed, hogy ez mindig úgymond az amerikai konzervatív oldalon csattan, akkor ez egy idő után kicsit visszás lesz. Tehát van benne egy ilyen vonulat is, hogy akkor röhögjük ki a konzervatívokat. Nekem sem volt egy kedvencem, viszont azt kell mondanom, hogy ahogy a film végét fölépítették, nekem az utolsó jelenet, a családi vacsora, nekem az nagyon tetszett. És ezt kell mondjam, hogy az mégis adott egyfajta nem várt mélységet a filmnek, amit nem feltétlenül szolgált meg, de ott az a jelenet a csendességében, meg pont a színészi játékkal adott valami olyan pluszt, ami nekem összességében pozitív irányba tolta el az élményt.
Igen, egyetértek, az egy tényleg jól sikerült jelenet volt, mind a képi világot, mind a színész játékot, ahogy te is mondtad, tekintve, tehát az is nálam eléggé betalált. Az utána lévő befejezés az mondjuk lehet, hogy nem kellett volna, de a vacsora jelenet az nagyon tetszett.
Hát igen, a röhögj a gazdagon vonulat, az mégis meg kellett tartani, ennél jobban nem tudott volna talán a végére rakni, és azt kell mondjam, hogy a 2022-es, ugye ez a 2021 év végén jött ki, 2022-es évben mondjuk Elon Musk álmokfutását végignézve, lehet, hogy nem is akkora hülyeség, hogy egy olyan vég történik, de nem tudom.
Nekem is van amúgy egy filmem, ami tavaly volt, tavaly előtt, tehát 2021-ben az ős bemutatója, de és szintén szatíra, viszont nem zsánerirodalom, ez a Red Rocket, Sean Baker-től.
Hallottam róla, csak nem láttam sajnos.
Igen, nagyot ment itt Szegeden, tehát itt elkezdték vetíteni, és pár hétig így a műsorom volt, és én már előtte láttam streamelve, és hát azt hiszem az a legjobb szatíra így a tavalyi évből, ami, hogy mondjam, úgy próbál, tehát empátiával viszonyult, tehát így a kifigurázott alakokhoz, tehát éppen a társadalom legalját mutatja be, hogy milyen kihívásokkal küzdködnek, és ennek tehát így az abszurd és nevetséges oldalát a tragikumával együtt. És nekem pont ez hiányzik, nem baj az, hogyha valami egyoldalú, tehát a gazdagokat is ki lehet úgy figurázni, hogy tényleg utálnivalóak, de némi empátiával kell azért kicsit viszonyulni hozzájuk, hogy hihető és átható legyen, és szerintem Sean Baker ebben zseniális. Tehát ugye ő csinálta a Tangerine-t is, ami ugye az első ilyen iPhone-nal felvett film, tehát transzexuális, szexuális munkásokról szól, és mégis, tehát az egyik legjobb karácsonyi film, ami valami készült. Úgyhogy.
Egyébként ez az empatia, ez tényleg jó dolog, mert tavaly láttam egy számomra zseniális vígjátékot, mert a címe is zseniális, Magyarországon nem jött ki ez, hogy Barb and Star Go to Vista del Mar. Ez két középkorú nőről szól. Azok a tipikus, tudjátok, az amerikai turista nők, akik fölöltöznek színes mackónadrágba, amikor elmennek nyaralni. És tényleg két ilyen nőről szól, egyedül élnek, barátnők, ahogy beszélgetnek, már az is komikus, hogy hallgatjuk őket, és akkor elmennek egy ilyen túrára, egy ilyen szép tengerpartra, és akkor ott kezdenek, és akkor egy ilyen önfelfedezésbe megy át ez a túra, de nem olyan nagyon szájbarágosan, tehát végig megtartják a karaktereknek ezeket a vicces momentumait, hogy beszélnek, meg mit csinálnak, meg tipikus kis tipegős nők, meg ilyesmi, de mégis benne van az, hogy lehet, hogy rájuk nézünk, mondjuk Magyarországon erre jó példa volt szerintem régen a kelet-németnek titulált turisták, hogy megnézed őket, és akkor igen, ezek is olyanok jönnek egy kis rizit lángos tenni, meg mit tudom én meg sört inni, de hogy mégis úgy mutatja be őket, hogy megtartja a személyiségüket, meg az egyediségüket, meg az emberségüket. És hozzá kell tennem, hogy a sokak által csak a szürke trilógiából ismert Jamie Dornan egészen szenzációs, komikus színészé érett, és van benne egy zenei betétje, akit mindenkinek nagyon ajánlok, mert egészen félelmetes, úgyhogy ha már szatíráról volt szó. Claudia, még további filmek, amit úgy gondolod, hogy megemlítenél, volt-e vár?
Filmek azok már nem jutnak most így eszembe, esetleg könyvet tudnék még mondani, ami szintén nem 22-ben jelent meg, de 22-ben olvastam, hogyha azzal esetleg lehet. Ugye olvastam az Erebosznak az első részét, nem tudom, hogy jól ejtem-e, ezzel mindig elakadok, de most akkor így fogom mondani, hogy Erebosz, Urzula Pozanskinak a könyvéről van szó, erről egyébként a Próza Nostra oldalán jelent is meg egy recenzió, és az első könyv eredetileg 2010-ben lett kiadva, és hát megjelent a folytatás, ami eredetileg 9 év van a két könyv között, viszont magyarul 21-ben jelent meg magyarul a második rész, és ezt olvastam el 22-ben a második részt, és számomra borzalmasan érdekes volt újraélni a világot, viszont új köntösbe látni. Ugye az alaptörténetről csak annyit nagyon röviden és tömören, hogy van egy számítógépes játék, ami átveszi az uralmat egy közösség felett, akik elkezdenek vele játszani, és különböző questeket, vagyis feladatokat kapnak a játékosok, ami kihat a való életre is. Tehát előbb vagy utóbb azt veszik észre a játékosok, hogy a való életben kell ártalmatlannak tűnő feladatokat megcsinálniuk, például vigyenek el egy pulcsit a moziba, és egy kijelölt szék alá rakják le a pulcsit. Ilyen egyszerű dolgokról van szó, aztán ahogy halad előre a történet, szép lassan kiderül, hogy itt a mesterelme, aki a játék mögött van, egy igen nagy célra próbál törni, és nem éppen jó célt szolgálnak ezek a játékosok, akaratlanul is egy bűnténynek lesznek a részesei. És a második részben ez a játék visszatér, miután sokáig csendben volt, és kifejezetten érdekes és izgalmas volt számomra látni, hogy a modern technológiát hogyan építi be az írónő a regényébe. Itt azért már ugye az okostelefon, az, hogy mindent behálóz az életünkben, teljesen jelen van a modern technológia, és egyszerűen nem tudunk tőle szabadulni, és azt hinnénk, hogy kontrollunk van felette, de elég csak egy ilyen vírusnak tűnő valami, ugye, mint ez a játék, és tulajdonképpen az egész karrierünket, mindent tönkre tud tenni, mert tud üzeneteket küldeni a nevünkbe, stb. Stb. Tehát itt a második részben egy kicsit erőszakosabb lesz a játék, és sokkal jobban bevonja a saját világába a játékosokat, ugyanakkor a világot is továbbépítette a szerző, és nagyon érdekes volt látni az új fajokat, hogy a világ hogyan változott meg. Mind a való világ, tehát ugye ez Londonban játszódik ez a történet, mind a fiktív való világ London, mind pedig Erebosznak a játéknak a világa, hogy hogyan alakult át az évek során, és nekem kifejezetten tetszett. Tehát mondjuk egy ilyen különbség, ami jót mosolyogtam, hogy az első részben CD-kkel terjesztették a játékot, a második részben meg már a játék maga telepíti fel saját magát a kiszemelt emberkéknek az eszközére, úgyhogy ez egy nagyon jó kis olvasmány volt, és ez tipikusan számomra az volt, amit nagyon nehezen tudtam csak letenni. Úgyhogy ez vitt magával a történet, és szerintem sokkal lendületesebb lett, mint az első rész. Úgyhogy erről majd szeretnék is írni, ez még egyelőre egy adósságom a Próza Nostrának.
Hát jól van, majd behajtjuk ezt az adósságot. És igazából ezek a könyvek, mert ugye a játékokkal professzionális... Álljunk meg! Szia, Peti! Csatlakozol így a közepén? Utaltunk rá, hogy várunk egy negyedik embert, akit elnyelt az éter, de akkor most lehet, hogy akkor fölbukkantál az éterben, és akkor akár csatlakozhatsz is. Úgyhogy üdvözöljük Makkai Péter Kristófot a körünkben, és reméljük, hogy innentől fogva ő is megosztja majd az élményeit, bár most igazából már sok mindenről beszélgettünk, de azért bármikor lehet egy új beszélgetést kezdeni. De most azért még egy pillanatra visszafordulok Klaudiához, hogy így az Erebosz folytatása kapcsán, ugye te egyébként is foglalkozol, kutatóként is játék, tehát számítógépes játékokkal, igaz? Hogy,
igen.
És akkor ezt a könyvet is be tudod akkor gondolom csatornázni az abba, amivel foglalkozol, vagy ezt hogy képzeljük el? Vagy ez tényleg csak ilyen tisztán könyves olvasásos élvezet volt?
Először tisztán könyves olvasásos élvezetnek indult, de aztán jött az az ötlet, hogy ezt is beépíthetném a disszertációm egyik részébe. Igen, tehát alapvetően a videójátékokkal, számítógépes játékokkal foglalkozom a kutatásom során, és szeretnénk majd egy-két könyvvel is foglalkozni, amelyek azért úgy valamilyen módon tartalmilag, formailag valahogyan építkeznek a videójátékok világából. Az Erebus esetében mind a két résznél elmondhatjuk, hogy ott a tartalom az, ami egyértelműen erre épít. Viszont például Kerber Balázsnak a Conquestjét is kifejezetten érdekes olvasmánynak találtam, ahol viszont már a forma is egy kicsit a videójátékos logikát akarná szimulálni, hogyha fogalmazhatok így, legalábbis ez egy saját meglátás azzal, hogy mennyire töredezettek a mondatok, a különböző verszakok, ugye stratégiai versprózának szokták besorolni Kerbernek a művét, úgyhogy irodalmi műveket is szeretnék igen beépíteni, és az Erebus is rajta van a listámon.
És akkor most Peti téged kérdeznek, ha már könyvekről beszélgettünk, hogy 2022-es megjelenési könyvekből olvastál-e olyat, amit most itt szívesen ajánlanál a hallgatóknak?
Az az igazság, hogy viszonylag friss megjelenésekből meglehetősen keveset olvastam, elsősorban annak köszönhetően, hogy nemrégiben a munkahelyet váltottam, és Lengyelországban kezdtem el oktatni, úgyhogy a leginkább a szakkönyvek terén mondhatok olyasmit, hogy egyáltalán érdemben tudtam olvasni. Amiket inkább ebben az évben tettem, azok az újraolvasások, illetve olyan könyvek, amelyek már nagyon régóta várakoztak a polcomon. Ide tartozik például, hogy belekezdtem Marxi Danielewski-nek a House of Leaves-jébe, ami ugye egy ilyen klasszikus posztmodern olvasmány, ami nagyon sokat játszik a könyvnek a formájával, mint olyannal. Idén újra kezdtem olvasni illetve pontosabban 2022-ben elkezdtem újraolvasni a Discworld könyveket, és az első néhány korongvilág kötetem most már átrágtam magam, ami nagyon komoly nosztalgia faktorral bírt számomra, és hát nagyon sok olyan könyvbe kezdtem bele, ami igazából a számítógépes játék kutatáshoz van igazából köze. Többek között Cameron Kunzelmannak a The World is Born from Zero-ja, ami a tudományos fantasztikus irodalom, illetve a tudományos fantasztikus játékoknak az elemzése, valamint a Kata Vaskevicsnek volt egy Delicious Pixels című könyve, ami a videójátékok és az étkezés kapcsolatát boncolgatta.
De te már várj, ezt hogy kell képzelni.
Hát úgy, hogy olyan videójátékokat elemzett a lengyel kutatóhölgy, amelyben étkezésről szól a játékmenet jelentős része például.
Ja, értem, hirtelen eszembe jutott a South Parknak a World of Warcraft-os epizódja, amikor ott ülnek a számítógép előtt, és nem kellene enni, inni se semmi, csak Cartman anyukája hozza nekik.
De akkor nem,
igen, de akkor nem erről van szó. Jól van, akkor megnyugodtam.
De hát elsősorban inkább a saját könyveink és szerkesztéseinknek a kéziratain dolgoztunk kollégámmal együtt, Bak Ágnes Karolinával, akivel jelenleg éppen egy kötetet szerkesztünk, ami a 2021-es ZIFSZIN konferenciának az alapanyagaiból dolgozik, és emellett még hívtunk meg számos szerzőt, aki a virtuális valóság és kiterjesztett valóság témakörében folytatott el miatt kutatásokat, illetve hát még ilyen kis apróságokra volt még időm, hogy bele tudtam csípni két ilyen non-fiction kötetbe, például Mary Roachnak a szexualitásról írt könyvébe kóstolt bele alaposabban. Most Ketanitának a szövegeit vettem ismét a kezembe újonnan, illetve kerestem külföldi szövegeket is, amivel egy kicsit ki tudok kapcsolni. Többek között Julian Barnes-nak az England, England című posztmodern regényét olvastam, valamint Kazuo Ishiguro-nak a Never Let Me Go-ját olvastam újra, és Sherlock Holmes köteteket például.
Én azokat pár éve átgyúrtam az egészet, megjelent magyarul ilyen gyűjteményes kötetbe, mondhatni kicsit szürreális tapasztalat. Nem is szürreális, hanem egyszerűen tömény, nagyon tömény azért, így egymás után tényleg ugyanarra, hát ha nem is egy kapta felre, de hát mégiscsak a krimi zsánerbe tartozik, és ez nagyon hagyományos, a legtöbb kötet, vagy legtöbb novella az elég hagyományos narratívát követ, de érdekes élmény volt. Én azt mondom, hogy jó, jó volt, de nem biztos, hogy újra csinál. Úgyhogy egyszer elolvasom a két kötetet, és akkor így értem, szóval ez kicsit olyan, én azt látom, hogy aki írással foglalkozik, az ritkábban olvas olyat, amit szeretne, hanem inkább azt olvassa, amit muszáj, ugye, és akkor kevésbé lehet szórakozni a dolgokkal.
Különös kereszt a miénk.
Hát igen. Viszont, hogyha már arról, vagy azt mondtam, hogy próbálok keresni közös kapcsolódási pontokat, mert így most már mindenkit hallottam, hogy ki mit olvas, néz, stb. Ilyesmi, nem nagyon, viszonylag kevés volt, amit mindenki ismer, és bedobok egyet. De nem azért, mert hogy annyira kedvencem volt, csak kíváncsi vagyok, hogy ti egyáltalán láttátok-e, vagy érdekeltetiteket. Az Avatárnak a második része. Peti
még
nagyon boldog.
Még nem láttam.
És szeretnéd, vagy te inkább nem.
Én úgy vagyok vele, hogy kivárom, amíg otthon elérhetővé válik. Tehát én nekem, hogy mondjam, hiába köti az ebet a karóhoz James Cameron, hogy ezt moziban kell látni. Én őszinte leszek, nekem az első Avatar is olyan volt, hogy teljesen mindegy volt, hogy ezt 3D-ben láttam, vagy otthon ugyanazt nyújtotta. Most mindenféle egyéb kommentár nélkül, tehát nekem, tudom, hogy a médium az üzenet, sok esetben nekem filmnél ez egyre kevésbé igaz. Sajnos.
Hát igen, pedig én mindenkinek azt promotálom, ha már meg akarja nézni, akkor moziban nézze meg, és ebbe most jobb, hát az első résznél is láttam létjogosultságát, de megértem, hogy te azt mondod, hogy neked az első rész se jött be. Úgyhogy, és akkor Claudia, Peti, ti láttátok? Mert minthogyha bólogattatok volna.
Még adós vagyok vele. Ez
te
ilyen...
még adós vagy vele.
Igen. Hát bizonytalan bólogatás.
Tényleg töredezik szét a popkultúra, mert már az Avatar se tud mindenki berántani a moziba. Úgyhogy, Peti, te, hogyha azt kérdezem, akkor neked benne lett volna a tavalyi év legjobbjai között, mert nekem nem, csak így kíváncsi lennék egy másik véleményre, mondjuk, hogy az Avatar második része az volt-e olyan filmélmény?
Semmiképpen én. Nekem az a kétes értékű szerencsém volt, hogy édesapám mondta, hogy mindenképpen meg kell nézni a filmet, mégpedig nem is akárhogy, hanem rögtön 4DX-ben, ami ugye mozgószéket jelentett, és mindenféle egyéb ilyen különleges hatást, színszagélményeket, és hát mondanom sem kell, hogy én mondjuk egy olyan mozinézői környezethez vagyok szokva, ami nekem így a komfortzónámban nagyon messzire kivitt ez a fajta prezentáció, tehát hogy én nagyon-nagyon rosszul viselem azt, amikor a székem önállóan és nagyon sokszor öncélúan mozog egy-egy ilyen filmes jelenet kapcsán, különösen azért ugye, mint hogy nem a kamera az nem közvetlenül a szereplők szemszögéből követi az eseményeket, így aztán a széknek a mozgása az erőteljesen ütközött azzal, amit én vizuális élményként láttam a képernyőn. Továbbá az is komoly gondokat jelentett számomra, hogy ugye amikor az egyes szereplők nyíllal lőnének, akkor az elsuhanó nyílveszőket azokat a valódi a légfúvásokkal próbálják meg szimulálni, úgyhogy vagy hol a bal, hol a jobb fület mellett suhant el egy-egy nyílvesző, illetve időnként, amikor a tengeri jelenetekben járunk, akkor az arcomba spricceltek szemből némi kis vizet, úgyhogy ez aztán végképpen betette a kiskaput nekem, úgyhogy záros határidőn belül körülbelül negyed óra múltán én ki is üldögéltem a székből a lehető leggyorsabban, és akkor a mozi felügyelő asszonynak köszönhetem azt, hogy utána végül sikeresen leültettek egy statikus székbe, ahonnan a 3D szemüveg segítségével próbáltam meg utána követni az eseményeket. Ennek ugye kis hátulütője az, hogy nekem van egy diszkrét diplópiám, mindentől kezdve az, hogy én 3D-ben igazából még 3D szemüveggel sem látom hosszabb ideig a történeteket, így aztán úgy érzem, hogy nagyon-nagyon mellélődtek azzal, amikor én nekem ezt így 4DX-be kellett volna megnéznem, de ettől függetlenül megpróbáltam elvonatkoztatni a film élménynek a külsődlegességeitől, és akkor ezek után pedig önmagában egy ilyen nagyon kellemes, ám bátor derivatív Avatar élményt kap. Én azt gondolom, hogy ezek egy ilyen nagyon kezdetleges módon próbálnak meg megfogalmazni nagyon nagyívű gondolatokat, és sajnos nagyon sokszor azt érzem, hogy elcsúsznak azon a banánhéjon, hogy ők ilyen nagyon nagy dolgot akartak fogni, és hogy egyszerre akarták azt, hogy egy környezettudatos üzenetet is megfogalmazzanak a nagyvilág számára, hogy mondjanak valami nagy dolgot a gyarmatosításról, illetve az őslakos kultúráknak, illetve a gyarmatosító kultúráknak a találkozásáról, illetve emellett még ugye a James Avatarnak
James lehet, hogy felveszi már ezt a nevet, hogyha megcsinálja mind az öt
részt. Így beépíteni ebbe az egészbe, többek között ezekkel a mélytengeri jelenetekkel. Tehát ez egy nagyon nagyra fújt, nagyon mesterségesen gerjesztett hype, aminek sajnos nem bír megfelelni maga a film a több mint 3 órás játékidő ellenére is sem.
Igen, azt érzem, hogy nem a 4DX megtekintésnek nem csináltál most túl jó reklámot, de önmagában csak egy sima moziszékbe végigülni a 3 órát, az is kicsit emberpróbáló volt. Úgyhogy mindenféle nekem 3D-se volt, tehát mi 2D-be néztük, és még úgyse volt annyira könnyű, különösen az elején a feliratot megszokni a papírusz betűtípussal, amit így beraktak a kép közepére. Tehát volt olyan, hogy a kép egy részét így kitakarta, és nem teljesen tudtam értelmezni, hogy ennek most nem találtak jobb elhelyezési helyet, de igen, alapvetően egyet tudok veled érteni. Viszont nekem, tehát úgy mozi élménynek, hogy látványosságnak, tehát hogyha mind kicsit egy ilyen szórakoztató ipari látványosságnak nézzük, akkor viszont nekem hozzátett a mozi meg a nagyvászon, de én ezt már az első résznél is úgy éreztem, hogy ez legalább egy kicsit elvonja a figyelmet arról, hogy amúgy mennyire leegyszerűsítő dolgok vannak benne. De ez nem biztos, hogy a film számlájára kell érni, azt mondom. Úgyhogy ez már más kérdés. Viszont akkor zárnám egy gyors körkérdéssel.
Én még folytatnám ezt a kísérletet, mert volt még pár film az én listámon, ami azért jó eséllyel ilyen 2022 év filmje lesz, viszont nem zsáner film, uh-huh. És kíváncsi vagyok, hogy láttátok-e ezeket. Az egyik a The Banshees of Inisherin.
Azt január végén mutatják be itthon, úgyhogy én akkor tervezem, mert nagyon ajánlott a más is. Ez a Martin McDonagh-nak az új filmje, ugye, aki az Imbrüst, meg a 3 óriás plakát Ebbing határában csinálta, úgyhogy nálam itt terve van, hogy meg kell nézni. Többiek? Valaki látta esetleg? Nem látták a többiek?
Todd Field-től a Tár.
Azt se láttam még. Az a két Blanchettnek azt mondják, hogy nagyon érik a 3. Oscar, igen.
Igen,
még
nagyon érik.
Szerintem ezt sem mutatták be itt Magyarországon.
És a 3. a Steven Spielbergnek az életrajzi ihletésű The Fablemans, nem?
Én bevallom, mert lehet, hogy ezzel egyedül vagyok a véleménnyel, nekem a késői Spielberg nem igazán jönnek be, tehát úgy kb. 2000-től kezdve.
A West Side Story-t én sem bírtam végignézni, de valamiért a Fablemans nekem nagyon betalált, mondjuk nekem voltak annó filmes ambícióim is talán ezért.
Kicsit egy ilyen nosztalgia faktor az így elkapott, azt mondom?
Nem is a nosztalgia faktor, hanem ahogyan egyrészt szól arról, hogy hogyan épül fel egy ember személyisége egy szenvedély köré. És legyen ez a filmkészítés, ami egyszerre ugye egy pozitív dolog, hogy valami hajtja előtte, de mellette rengeteg szenvedés is von maga után, és a szenvedés is táplálja, ami az ő esetében a családi traumák voltak, és nagyjából erről szól, és hogy mondjam, eléggé hitelesen ábrázolta, és nem volt annyira szentimentális. Szentimentális volt, de nem annyira, hogy kifordult tőle belem. Ebből a szempontból pozitív. Jó, hát én kifogytam, még nem tudom esetleg, hogy a Jackass Forever mennyi passzol bele a profilunkba, de...
Hát nem annyira, viszont hogyha már bedobunk, hát te fölírtad a Guilty Pleasure-ökhöz, és én ezt nagyon szeretném, mert nekem ez simán egy fantasy kategória. Mennyire ismerkedtetek az indiai mozival, az RRR-t esetleg valaki? Nem, Claudia, Kristóf, tudom, Dani, tudom, hogy te láttad nyilván, de ezért, pedig azt még, én azt mondom, hogy ha valaki 3 órát meg akar nézni, el akar tölteni, akkor nem a 4DX-et kell választani, hanem az indiai filmkészítést, és azt kell mondjam, hogy az egy nagyon szórakoztató, eltöltött 3 óra lehet, úgyhogy, ja, így most hirtelen én sem volna. Már a Top Gun azért az annyira nem illik a mi műfajunkba, hogy ezt azt nem is tudom, hogy bedobnám-e.
Sorozatokról akarunk beszélni, vagy ezt most ugorjuk?
Többiek sorozatot néztetek? Claudia, Peti?
Én például a The Good Place néztem végül végig az évnek a második felében mind a négy évadot, és hát nagyon sokat adott számomra, mert tényleg olyan sorozat, ami szerintem nagyon szokatlan az amerikai kínálatban, hogy nagyon komoly erkölcs filozófiai kérdéseket boncolgat, és ráadásul egy 20 pár perces, viszonylag rövid 12-13 epizódos évadokon keresztül, és nagyszerű és magasan teljesítő színészi játékkal, amin folyamatosan lehet kuncogni, úgyhogy ez nagyon sok tekintetben segített abban a ilyen nehezebb időszakokat átvészelni, hogy ilyen kis könnyedséget varázsoltam mindennapjaimban.
Hát ami nekem így zsáner fikcióhoz tartozik, az a Barry, harmadik évada nekem nagyon tetszett, ez egy HBO sorozat, és hát egy ilyen orgyilkos kitalálja, hogy akkor színésznek áll, és ennek a lehetetlensége. A Beyond This City, ami igazából a Bayer alkotóinak az új minisorozata, ami tehát Baltimore-nak ez az elképesztően korrupt rendőrségéről szól és mutatja be, tehát jól dokumentált ez megtörtént események alapján. Yellow Jackets, ami hát egy thriller igazából, ami nagyon tetszett főként, tehát két idősíkon fut, az egyik egy ilyen repülőszerencsétlenséget átélt futbalista lánycsapatról, és utána felnőttként, hogy hogyan dolgozzák fel az ottani traumákat. A Sandmanről ugye beszélgettünk, ez egy egészen jól sikerült adaptáció volt. Nekem a House of the Dragon is őszintén tetszett, a Pacemaker talán az év képregény adaptációja a sorozatok terén. A legjobb spekulatív fikció mégis viszont a The Severance, ami azt hiszem, hogy az Apple TV-n jelent meg, és Dan Erickson készítette, de Ben Stiller a fő rendezője, ami kicsit furcsának hangozhat, de szerintem zseniális. Better Call Saul, ugye véget ért, és hát nekem őszintén szóval nagyon tetszett az utolsó évad, de ami szerintem így a Prosa Nostra névhez így a legjobban kapcsolódik, és a legjobb sorozata volt így összességében így a tavalyi évnek, a The Offer, ami a Keresztapa film készítésének így a körülményeit mutatja be, hogy pontosan milyen veszőparipákon kellett ott végigmenniük mindannyiuknak, mire végre összehozták ezt a filmet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb alakításokat talán még filmekkel együtt is ebben a sorozatban láttam, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, csak hát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne legálisan megtekinteni, ugyanis eléggé eldugott, tehát a Paramount streaming szolgáltatón volt elérhető, és én is csak most januárban találtam meg, de nagyon ajánlom. A befejezés itt is egy kicsit lapos, de aki csak egy kicsit is érdekel a filmkészítés folyamat a produceri szemszögből, és végre meg akarja érteni, hogy mit csinál egy producer egy filmnél, ebből egy életre megtanulja.
Na, Claudia, neked valami sorozatos élményed nem volt, mert én bevallom, nem vagyok nagy sorozatos, tehát a Sandman-t, azt, ahogy beszéltük, azt megnéztem meg, azon kívül még egy-egyet. Ez a tök jó, hogy Peti ajánlottad ezt a Good Place-t, mert ezzel már úgy szemezgettem a Netflixen, de még nem vettem, de ez így nagyon barátságos, hogy csak tizen pár részes évadok, és már én ezektől vagyok megőrülve, hogy 20 epizódokat végig kell nézni egy évadnál, és én mindig valahol ott el szoktam vérezni. De ez így nagyon jónak és barátinak tűnik. Viszont akkor csak rámennék arra a záró kérdésre, és azt kérdezném meg mindenkitől, hogyha egy valamilyen popkultúrás vagy kultúrás élményt ki kell emelni a tavalyi évből, akkor ez mi volt nektek? Ki meri elkezdeni? Csak bátran. Igazság szerint most így hirtelen én se tudok rá válaszolni. De úgy gondoltam, hogy bedobom nektek is, és akkor hátha.
Nekem a Nope Jordan Peele-től, ugye erről készült egy adás, tehát hogyha most össze kell vetnem a film, sorozat, olvasmányélményt, akkor is ez ugrik ki nekem, tehát én ezt, amikor ott Horvátországban láttam a moziban, nekem ez így nagyon megmaradt.
De valószínű, hogy akkor az az élménnyel együtt, igaz? Tehát, hogy maga azt, hogy ott nézted meg, és olyan környezetben. Az hozzátett, vagy?
Benne lát, de igazából annyira nem volt különböző, mert egy kis teremben láttam egyedül, tehát nem olyan volt, mint hogy otthon néztem volna meg tévén. De igen, de azóta még kétszer láttam, és tényleg nagyon sokat beszéltünk róla az akkori adásban, de nekem őszinte leszek, nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha nem zsebelne be majdnem minden díjat, amit kaphatna. Sajnos már elindult ez a folyamat, de nekem tényleg ez az év filmje 2022-ből.
Akkor én közben én is végig gondoltam, és én ugye mondtam, hogy elkezdtem ugye most már egy pár éve, hogy ilyen régi filmtörténeti alkotásokat megnézni, és én tavaly néztem meg a Berlin felett az ég című Wim Wenders filmet, ami bevallom nekem iszonyú módon tetszett. Tehát Berlin az egyik kedvenc városom, ahol így voltam, mondjuk kétszer, tehát hogy azért nem visszajáró vendég vagyok, de nagyon érdekes volt ebből a szemszögből egyrészt magát a város újjáépítését és újranyitását, mert ez körülbelül akkor készült, nem sokkal előtte, utána, hogy ugye a berlini fal leomlott, és emiatt egy nagyon szép ballada talán a városhoz. És a másik pedig az, hogy egyszerűen egy ilyen nagyon költői fekete-fehér film, és egyszerűen imádtam, különösen akkor, amikor elmentek a végén egy koncertre, egy Nick Cave koncertre a film szereplői, és utána elkezdtük, ugye a filmben egész végig azzal játszik, hogy halljuk a szereplők gondolatát, és utána egyszer csak hirtelen meghalljuk Nick Cave gondolatait is, és valahogy ez egy olyan jó játék volt az egész film, egy nagyon jó játék, úgyhogy nekem az talán az volt a tavalyi évben az egyik legjobb élményem.
Én is akkor vállalkoznék arra, hogy valljak a saját legmeghatározóbb élményeimről. Hát stílszerűen azt hiszem, hogy a videójáték és a film határán próbálok mozogni. Az egyik ilyen legnagyobb élményem az Immortality nevezetű videófilm játéknak a végigvitele volt, ami ugye Sam Barlow-nak a full motion videóval készült. A filmgyártás történetének három különböző korszakát és három különféle tematikáját filmjét megidéző adatbázis videójátéka, amelyben különféle filmrészletek görgetése kapcsán tudjuk felderíteni, hogy egy hírneves színésznő, akinek igazából egyetlen egy filmje sem jelent meg, valójában milyen sorsot érdemelt és mit kapott a sorstól. Egy nagyon kísérletező formájú játékról van szó, ami egyszerre három gyönyörű, szépen fényképezett és nagyon okosan átgondolt és nagyon sok tekintetben természetesen klisés és túljátszott filmnek a részleteit tárja a játékos néző elé. Másrészt viszont meg egy nagyon komoly művészi állásfoglalás is arról, hogy mi az, ami a filmes médiumnak igazából a sajátja, és mi az, ami miatt Hollywoodot igazából tiszteljük és féljük is egyszerre. Illetve egy másik videójáték, ami szintén egy ilyen nagyon komoly, átütő erejű élmény volt számomra, az pedig a Return to Monkey Island, ami az 1991-es vagy 92-es, attól függően, hogy hogyan számoljuk, Monkey Island 2 Lichak's Revenge-nek a folytatása, ami gyakorlatilag egy 30 éve várt videójáték befejezés, és nagyon komoly nosztalgikus hangulatot áraszt magából, és kiváló puzzle dizájnnal és kiváló történetmeséléssel próbál meg egy véglezárást kerekíteni egy nagyon hosszú ideje futó és ikonikus játéksorozatnak.
Akkor én is maradnék a videójátékos vonalon. Számomra a tavalyi év legmeghatározóbb élménye az volt, hogy sikerült magyarul megjelentetni egy blokkot, ami a videójátékokkal foglalkozik, Game Studies blokkot sikerült összehoznunk, és ez a Tiszatájban jelent meg a szeptemberi számban, és ez számomra egy hatalmas nagy előrelépés volt, hiszen azért mégiscsak Magyarország legrégebb óta megjelenő irodalmi folyóiratáról van szó, és nagyon érdekes volt látni, hogy a különböző szerzők hogyan vizsgálják a narrativitásnak a lehetőségeit a videójátékokban. Főleg azért is volt borzalmasan izgalmas olvasni ezeket a műveket, szerkesztőként is részt vettem ebben a folyamatban. Tehát azért is volt izgalmas olvasni a műveiket, mert például Bódi Bettina külföldről tehát ő külföldön dolgozik, és ő másfajta szemléletet hozott be, másfajta szakirodalmakat, kicsit más volt a megvilágítás, és érdekes volt összevetni a magyarországi viszonyokkal, és jó volt látni azt, hogy mennyire szerteágazó ez a terület is, és hogy tud megjelenni a művészet, a történetmesélésnek a lehetősége a videójátékokban, úgyhogy ez számomra egy nagyon tanulságos és rendkívül jó élmény volt. Úgyhogy ez nem egy konkrét, igazából egy konkrét mű, csak ugye nem az, amit olvasni szoktunk, és amiből recenziókat szoktunk írni.
De nem baj, ez egy teljesen jó élmény, szerintem minden ilyen úgy gondoljuk, meg ez egy tök jó eredmény. Úgyhogy szerintem ezzel a pozitív hanggal be is zárhatjuk most itt a beszélgetést. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Reméljük, hogy találtak olyan ajánlót, amit adott esetben szívesen hallgatnának, néznének, játszanának vele, illetve hallgatni nem, csak olvasni. Úgyhogy akkor köszönöm még egyszer mindenkinek mindent, további szép estét, vagy napot, vagy reggelt, ki mikor hallgat bennünket. Sziasztok!
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 Minden jót nektek!